Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádió. Április 13-án szerdán reggel 4:09 előtt 2 perccel Ács Gáborral.
És Gede Balázsral.
És 0630 2010 909 SMS WhatsApp Viber számunk, ez van közlekedési infónk a hallgatóktól.
De még mielőtt ezek szóba kerülnek, egy kicsit úgy fennakadtam ezen a Kressz módosítás dolgon, hogy milyen Kressz módosítás?
Nem tudom.
Lehet, mert hogy
találgattuk.
Mármint a vasúti átjárokban bekövetkező, igen, baleseteknek a számának a csökkentése. De érdekében is az derült ki, hogy valami információs kampány, de hogy maga a Kressz mit lehetne ott módosítani azon kívül, hogy villog az arcodba a piros, igen, és hogy
akkor
azt
nem mész
észrevel
át, és amikor meg fehér, akkor meg átmész.
Mert hogy, vagy jobban büntetni, aki átmegy.
Mennyiben lesz annak nagyobb visszatartó ereje, mint most, hogy esetleg jön a villamos, és
igen, vagy a, történik a gyors vonat, szóval de, nem tudom.
Vagy villamos, az.
Nagyon-nagyon sokkolóak azok a felvételek, amelyek a múlt heti, igen, balesetről szólnak, és van, aki ezeket a sokkolókat használja.
Hát én azt gondolnám, hogy inkább zsebbe kéne nyúlni, az talán hatásosabb lenne, tehát hogyha ennyire nem lehet rábízni a közlekedő közönségre a sorompónél.
Jobban kamerázni, és minden piroson, nem tudom, mennyien mennek át piroson, én sosem láttam senkit átmenni piroson.
Én sem, meg hogy milyen piroson mennek át, én azt gyanítom, ugye a piros után, tehát amíg a piroson átszal, de akkor meg még nem jön vonat, hogyha én azt gondolom, hogy sorompó nélküli átjárók ezek, ahol a balesetek történnek.
Nagy részt, igen.
És akkor le kéne sorompózni. Tehát, hogyha nem tudom rábírni hát a közlekedő tömeget, mert nem, egyszerűen nem fogja föl, hogy azért, mert nincs sorompó, azért még a lámpát figyelve ugyanúgy kéne eljárni, akkor nyújjunk zsebbe, építsünk még sorompókat. Szerintem hatásosabb, mint most biztos, a kampányolgatni meg.
Biztos, de talán drágább is, úgyhogy hát nyilván olyan drágább sokat költeni se akar, meg hát kifizesse, ja, nyilván. Ugye?
Hát jó, erre, okay, van egy jó mondás, ami nem rádióképes, de jó, ezt most nem sütöm el.
Okay. Várunk konkrétumokat, hogy jobban meg tudjuk ítélni.
Nem a mondást illetően, hanem a Kressz módosítást illetően.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt kaptuk egy kedves hallgatónktól, hogy sziasztok, M1-M7 befelé az Egér úttól befelé lassú, de nem vész, csak, aha, a szokásos. Aztán Morgan Sunshine kartársak. Csűbe szépen, és majd, hogy nem melegen süt a nap.
A a későn ébredőlő papa, ha jól sejtem.
A forgalom sem nem van naon rossz még. Min kell még változtatni? Mondjuk légyen béke, írja papa lő. Az útinform pedig... hát távoli helyekről ad információkat. 13-as főút, M1-es autópálya és Komárom között, ezt mondtam az előbb. Több szakaszon felújítási munka folyik, a félútpályát lezárták, nappal jelzőrréjel pedig jelző lámpa szabályozza a forgalmat. Ezt tudjuk még elmondani, és az, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon.
Most pedig a Bikini távoli helyeken című dalát elénekli Kete Balázs.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
Hát nem vállalta, nem vállalta.
Ez honnan jött?
Mert mondta, hogy távoli helyeken, vagy távoli helyekről, és nekem ezzel...
Fú, az, aki belezett kőbányák üregében?
Az, ugye? Igen, talán.
Még szeretem is az. Na, látod, de azért megkímélem a hallgatókat, hogy Dén Nagy Lajos kenyerét elvéve az én rossz hangomon, amire ugye, mint az adás elén utaltam, kettes, akkor ha énekel, akkor ha csak simán ül az énekórán és randalíroz, akkor meg egyes.
Maci bevállalna.
Az biztos. Én kevésbé. Nos, akkor most jöjjön, aminek jönnie kell.
Jöjjön. Ja, ó.
Vagy, nem?
De várjál, csak nem erre készültem. Akkor várjál most még.
Ez a Millás reggeli.
Mi is a
9.9 Jazzy.
Nem I betű, hanem...
Ha nem?
N betű, ugye? N betű.
Jó. Így van.
Nincs a hely.
Ez nagyon jó adás. Szerintem ez a rádióműsor fogalma, lelke az, hogyha csend van, ha csend van, hogyha dünnyögés van benne, hát ezek a legszebb.
Akkor most próbáljunk egész mondatokba elmondani, hogy ennek a bénázásnak mi a lényege. Nincs a helyén, amit keresek, az nem probléma, de erre még egy másik megoldást tudok találni, hogy 20 másodpercen belül kikeveredjek ebből. Ezt nem hiszem, hogy mégis az íbetűnél kellett volna.
Akkor keresni. Szerintem...
De megvan már csak költözik, úgyhogy szerintem pillanatok kérdése, és megugrom ezt a szintet.
Hát, hogy ez december 30-án vagy 30-én hallani nem fogjátok, megvolt, az egészen biztos.
Abszolút 20 másodperc. Előre jött az ingatlan rovat.
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Hát elnézést kérünk először is.
Az lesz szép, ha a tökölésben elveszítettük a szakértőnket. Reméljük, itt van velünk Fülöp Krisztián, a Dunahouse pénzügyi vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Kitartott a türelem.
Ezt külön köszönjük, igen, örülünk.
Igen. Na,
végtelenségig.
Nagyon jó, külön köszönet tényleg. Hát érdekes számok jöttek, ugye itt vaciláltunk, találgattunk, hogy lesz majd az ingatlanpiac, háborús helyzet, mely hatások kerekednek felül, az, hogy megijedünk, nem költünk, vagy az, hogy épp az, hogy az infláció miatt keressünk valami olyan reál eszközt, ami esetleg megőrzi az értékét. Hát kiderült, hogy lehet, hogy az utóbbi volt a hangsúlyosabb, vagy épp az, hogy minél előbb lehívni azokat a lehetőségeket, amivel relatíve olcsón, jó finanszírozás mellett lehet lakáshoz jutni, mert az első negyedévben 39.176 ingatlan cserélt tulajdonost Magyarországon, és ez 10 év második legerősebb évkezdése. Hát mi történt itt?
Azt hiszem, hogy valahol mind a kettő igaz, amit itt a bevezetőben mondtál, vagy mondtatok. A támogatásokkal is mindenki szeretne élni, ugye látszik itt a zöld hitel körüli őrület, hogy meg kellett hosszabbítani a keretet, illetve ugye még 100 milliárddal meg kellett oldani, illetve látszik azt, hogy a befektetők azok nem hogy visszaléptek a befektetésiket, nem hogy csökkent, hanem folyamatosan nőtt. Budapesten 40% a méréseink szerint, illetve vidéken is 30%-ot eléri. Úgyhogy itt mind a két oldalról az otthon teremtési kedv is, illetve az ingatlan oldali befektetési kedv is töretlen volt, és tényleg az elmúlt 10 évnek a második legerősebb első negyedéve, de ugye ezeket a negyedéveket összehasonlítani meg szinte nem is lehet egyszerűen azok miatt, a történések miatt, amik körbeveszik, vagy egyszerűen befolyásolják azt az adott időpillanatot, mint egy történelem könyvet kell lapozgatnunk és visszanéznünk, hogy tavaly mondjuk miért volt 41 ezer tranzakció, most miért volt 39 ezer, tehát azért itt brutális piacbefolyásoló tényezők jöttek a támogatási oldalról is, és kormányzati oldalról is.
Uh-huh. Mennyire volt megint esetleg Budapest a középpontban, így a pörgésben, és mennyire terült szét ez a tranzakciós szám a vidék felé, megyeközpontok felé, mit lehet elmondani erről?
Ugye az elmúlt időszakban folyamatosan cikkezett róla mindenki, többek között mi is, hogy az elmúlt időszak az a vidéké volt. Hát tényleg az elmúlt időszakban olyan áremelkedésen mentek végig a megyei jogú városok meg a megyeszékhelyek, hogy azt lehet mondani, hogy most a budapesti központról átterelődött vidékre a hangsúly. Ettől függetlenül a budapesti áremelkedés meg folyamatosan töretlen. Tehát akkor, amikor már a panellakásokban látunk olyat, hogy valós tranzakciónál átlépi az 1 milliós négyzetméter árat, akkor tényleg azt kell mondani, hogy Budapest is brutális. Mindenhonnan ki lehet emelni egyébként az extremitásokat.
Uh-huh. Új és régi aránya hogyan oszlik meg így a tranzakciókban?
Ugye az új építésű ingatlanok szinte azonnal gazdára találnak, ugye ez minden kimutatásban azonnal látszik, viszont a számuk az még mindig lényegesen alacsonyabb, mint ami kellene a piacon. Ugye ez a 40 ezeres megújulási számhoz, ez a 100 év alatt újuljon meg a teljes ingatlan állomány, ehhez képest a tavalyi évben nem volt 20 ezer használatba vételi engedély, tehát a 150 ezer vagy 145 ezeres tranzakciós számból egyszerűen nem tud egy bizonyos korláton túlmutatni az új építésű ingatlanoknak a száma, illetve az aránya, és ezen kívül pedig ugye az áruknak az emelkedését, azt pedig folyamatosan látjuk vidéken is és Budapesten is. Gyakorlatilag 11 kerületben nem volt, vagy nincsen millió alatti négyzetméter ár, hogyha az átlagot nézünk.
Ha ránézek a lakásár indexre magára, ennek a görbéjére, akkor jó pár éve van egy stabil emelkedés. Ennek a mértéke az csökkent, az első Covid hulláma volt egy icike-picike vissza, és utána lassú emelkedés volt, és ez a lassú most begyorsult. Ez nagyon látványos, pont amikor már arról tart a vita, hogy esetleg az egésznek vége lehet, és csúcsra juthatnak az árak, hogy akár lehet egy kis visszarendeződés. Ez az első negyedéves nagy emelkedés, ez valaminek a vége szerintetek, és ezek az egyszeri tényezők, az utolsó kapaszkodás, az utolsó zöld hitel,
és akár előrehozott vásár, vagy tranzakciók, vásárlások,
igen. Tehát ez egy kicsúcsosodás, ami után már vége az egésznek, vagy ez még folytatódhat akár szerintetek?
Megint csak történelmi kontextusba helyezném. Ez a kérdés szerintem szinte minden interjúban, vagy minden megbeszélésen elhangzik 2014 óta. Uh-huh. És próbálunk rá egy észszerű választ adni. Mi azt gondoljuk, hogy nincsen feltétlenül kicsúcsosodás, hanem egy folyamatos, valószínűleg ennél konszolidáltabb emelkedésben leszünk benne még ebben az évben. Egyszerűen annyi támogatás van még, ami hajthatja továbbra is a piacot, hogyha csak az egyébként is jogos lakásigényeket megnézzük emellett, hogy valószínűleg nem egy klasszikus értelemben vett csúcsról, hanem egy folyamatos emelkedésről beszélhetünk.
Na de hogyha ezek a támogatások, ugye jönnek a megszorítások, recessziós veszély van, a brutális reálbér növekedés idén átfordulhat, és már egyre több iparágban reálbér csökkenésé válthat, attól elfogy a fizetőképes kereslet, nem? Tehát mi azért kérdezzük most, mert azért változnak a körülmények, amelyek az ingatlan piacot is befolyásolják.
Az, ami jelen pillanatban még az ügyfeleknek és a magyar lakosságnak csak lekötetlenül a folyószámláján van, és mondjuk keresne magának valami helyet a befektetések között, akár beáramlana, ennek töredéke beáramlana az ingatlan piacra, akkor már az is tudná tartani a piacot. Én azt gondolom, hogy maga az otthon teremtés, tehát nincsen Magyarországon az ingatlanok számához és a lakosság arányosan egy irreálisan magas tranzakciószám, ami nagyon-nagyon vissza tudna korrigálni egy válság környéki szintre. Úgyhogy a mi meglátásunk szerint ez a várható recesszió, vagy várható megszorítások, ugye aminek azért az elemeit, a mértékét, semmit nem látunk még pontosan, az ingatlan piacra való begyűrűzését egyelőre egyáltalán nem látjuk, és nem is prognosztizáljuk.
Uh-huh. Oké, térjünk vissza akkor érdekesebb adatokhoz még itt.
Igen, meg hát az árakat, hogy befolyásolták, ugye hát nagy pörgés, nagy adásvétel, lehet, hogy az árak is elmozdultak.
Igen, én most már az árindexre kérdeztem, de akkor ezt kicsit részletezzük, igen.
Jó, akkor fölébredtem, elnézést.
Ami talán egy ilyen tényleg nagy érdekesség, amit itt az előbb is mondtam, ami nekem szemet szúrt, ez a nagyon-nagyon erős panelárak. Hogyha megnézzük az éves változást, akkor Budán 24%-kal, Pesten pedig 18%-kal emelkedtek a paneleknek a négyzetméter árai, ami egészen elképesztő. Úgyhogy egyébként a tavalyi évben azt mondta mindenki, vagy nagyon sokan, hogy hát igen, a lassulás az még nem, de mondjuk a gyors áremelkedésnek az üteme az csökkenhet. Ehhez képest egy 24%-os áremelkedés Budán panelben, azt szerintem egészen elképesztő.
Uh-huh, oké. Zuglót, ez mit jelent, hogy Zuglót leszorították a dobogóról a belvárosi kerületekhez? Árban vagy növekedésben?
a növekedésben.
Aha.
A méréseink szerint a növekedésben. Bár ugye ez nyilván a használt ingatlan piacra igaz, mert az új építési piacban továbbra is ugye 13, a 14, illetve a 11. kerület, ami a dobogós.
Uh-huh. Oké. Okay. És a másik, ami még így felkeltette a figyelmet, hogy a befektetési célú vásárlások továbbra is bivaj erősnek bizonyultak. Ez azt jelenti, hogy miután elképesztő hozamokat lehetett elérni az elmúlt években, továbbra is, még a lakosság körében érvényes ez, vagy pedig azért külföldi érdeklődés is van.
Főleg úgy izgalmas ez, hogy az állampapírral nem lehet per pillanat reálhozamot elérni.
Így van. Mi ezt a magyar befektetőket látjuk jelen pillanatban a piacon, külföldieket kevésbé. És egy ilyen erős áremelkedésnél a befektetők számára ugye nagyon érdekes az, hogy ha valóban bekövetkezik az, hogy a vásárlásoknak a száma az csökkenhet, vagy az otthonteremtési támogatások kifutása után a klasszikus otthonteremtés csökkenhet, akkor a befektetéseket mindenképpen megtámasztja a másik oldalról a bérleti piac. Úgyhogy ezért látjuk azt, hogy a befektetők azok nagyon aktívak, és nagyon bizakodóak ezen a piacon.
Hogyha már ezt megemlítetted, egyébként egy hallgató pont ebben a pillanatban küldte kérdésként, a bérleti díjak változtak esetleg? Ugye itt még más hatás is, itt az ukrán válság is bejön oldalról az albérletpiacba, ami még áfelhajtó lehet, de akár ezek az adásvételek és a befektetési célú vásárlások is.
Itt igazából két jó válasz van szerintem, hogy egyelőre, amit ugye láttunk csökkenést a bérleti piacon, minimális emelkedés van, de ugye még közelében nem vagyunk azoknak a csúcsoknak, amik mondjuk 4 évvel ezelőtt voltak, és a háború miatt, illetve a Magyarországra érkező ukrán menekültek pedig nem klasszikusan jelennek meg az albérleti piacon, hanem rövidebb távra, akár az innen nyugatra költözés, vagy a hazaköltözés reményében jelennek meg a bérleti piacon a saját tapasztalataink szerint.
Akkor hogyan ki a matek a befektetési célú vásárlóknak? A 4 évvel ezelőttihez képest a bérleti díjból kevesebb folyik be, de közben meg sokkal drágábban veszük a lakást. Hát ez gyengébb hozamokat jelent, nem? Miközben azért a kockázatmentes hozamok is felfelé mentek.
Gyengébb hozamot jelent, de hogyha megnézzük a négy évvel ezelőtti hozam környezetet, hogy akkor ez mit jelentett, illetve feltételezzük azt, hogy az egy évvel ezutáni, mondjuk a 2023-ban lévő ingatlanárak mellett a vásárlásoknak a száma mondjuk lassulhat, akkor ott újra egy hozamemelkedés lehet elérni a mostani áron vásárolt ingatlanoknál.
Mert aki nem tud majd lakást venni, az kénytelen bérelni, és akkor ott az akereseti oldalt támasztja. Aha, értem. Uh-huh. Oké, hát ez rendkívül izgalmas.
Abszolút.
Ellentétes hatások vannak, de az látszik, hogy minden várakozással, vagy a sok várakozással ellentétben kiugróan nagy volt az idei első negyed évben az áremelkedés is.
És ugye ez nem csak az ingatlan piacra, hanem a hitelpiacra is jellemző. Brutálisan erős, majdnem 40%-kal volt erősebb a szerződés kötött állomány, mint ami az előző év első negyed évében volt.
Uh-huh. Oké, nagyon köszönjük, jó munkát kívánunk, szép napot!
Köszönjük szépen, minden jót, szervusztok!
Fülöp Krisztiánnal, a Dunahaus pénzügyi vezetőjével beszélgettünk.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Gary Kasparov az egyik születésnaposunk, ugye a kiváló sakkozóról van szó. Azt mondja, hogy ő ma 59 éves. Ugye? Azerbajdzsáni születésű.
Igen, még csak. Aha.
Szovjet sakknagymester és világbajnok, mert az előző érában nyerte a nagy díjait. Na, azt mondta egy alkalommal, hogy elég frappáns, ha a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, akkor az elvek terén kötött kompromisszumok rajta az utcalámpák. Zseniális, óriási.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
De gyorsan beszéljük át akkor, hogy mi is történt a Telekom közgyűlésen, illetve hogyan jutottunk idáig. Miért lett ez annyira izgalmas, hogy a portfólió is percről percre követte
hát
lényegében
minden egyes korábban alapkezelők, befektetők, akik nagyobb százalékban tartanak Magyar Telekomot, mint mi kis befektetők, próbálják már egy pár éve érvényesíteni a Magyar Telekomnál, hogy változtasson az osztalék politikáján, hiszen Magyar Telekom részvényeket egyetlen egy okból érdemes vásárolni, az osztaléka miatt, hogyha megfelelő osztalékhozam van, akkor lehet. Tehát nincs benne növekedés, nincs benne csoda, nincsenek nagy sztorik, nem várhatjuk, hogy,
nagyon stabil.
Hogy majd duplájára ugrik az árfolyam. Nagyon stabil, ez egy közmű gyakorlatilag, ami szolgáltatja a telekommunikációs szolgáltatásokat, és akkor lenne ez izgi, hogyha ráadásul a piacon elvárt kamat fölött fizetne, mert ugye 6-7 százalékkal sem vagyunk ki a vízből, azért nem veszünk egy kockázatosabb eszközt, kvázi részvényt, hogy ugyanannyit hozzon, mint egy kevésbé kockázatos, vagyis az állampapír.
Volt egy kis szünet ebben az aktivista hozzáállásban, ez egyébként Magyarországon most először látunk ilyet, hogy kis részvényesek valamit szeretnének elérni, és ezért kiállnak, leveleket írogatnak, fölveszik a kapcsolatot a menedzsmenttel, leírják az abszolút szakmai érveiket, igazából annyit kérnek, hogy ugyanúgy legyen kezelve, ugyanolyan osztalékot fizessen, mint a Telekom leányvállalatok máshol a régióban, vagy amilyen a Deutsche Telekom anyavállalatnak is a hozzáállása, de ez itt süket fülekre talál. A Covid alatti visszaesés meg bizonytalansági témák hatására volt ebbe egy kis szünet, de a tavalyi eredmény után újra elmondták egészen konkrétan, le is írták nyílt levélben, hogy mi lenne a kérés. És egy kis változás történt, mert az, hogy legyen egyáltalán osztalékpolitikája a cégnek, azt végül is meghallgatták és hoztak egy osztalékpolitikát, csak hát azzal nem voltak elégedettek a kis részvényesek, mert hogy az lényegében az eddiginek a folytatását ígérte, tehát egyáltalán nem azt, hogy a fölöslegesen nagy adósságcsökkentés helyett kifizessenek nagyobb arányban osztalékot a kis befektetőknek. És akkor így érkeztünk el a közgyűlésre, ahol sok minden kérésük volt a magyar kis részvényeseknek, és folyamatos szópárbajba bonyolódtak. Napirendi pontokat is felvetettek a plénum napirendjére, de lényegében, ahogy elnéztem, semmi sablonválaszok érkeztek, de és igazából semmit nem valósítottak meg, illetve igazgatósági tagot is szerettek volna delegálni, ami lehetett volna egy méltányolandó dolog, de a többség mindent leszavazott, tehát igazából semmit nem tudtak átvinni azokból a kérésekből, úgyhogy egy végül is, ha úgy lehet kívülről nézve, könnyűparttalan vita volt, és úgy látszik, hogy nem nincs előre jutás, tehát a Telekom nagyon kicsi osztalék kifizetési rátával dolgozik. Most forintra nem tudom, de volt ez a 15 milliárd 25 milliárdos vita, illetve ellenjavaslat a kis részvényesek részéről, de úgy tűnik, hogy a Telekom menedzsmente tartja magát ahhoz, amit az anyavállalat.
Hát hogyha nem változtattak az eredeti előterjesztésen, itt most egy március infó van nálam, akkor ugye ezt a portfólió korábban kiszámolt, ezt a 15 milliárdot tisztítva ugye a saját részvények számával így jön ki a 15 forint, akkor ez ennyi. Hát az a tegnapi szétütött árfolyamon, vagy a 300-es és utáni 380 forintos árfolyamon is egy 4%-ot közelítő hozam, tehát egy lepke.
Hát most már lepke, mert hogy igen, már a hozamok szépen fölmentek és elszálltak, igen. Még lepkébb ugyanakkor. Cég részéről meg lehet azt mondani, hogy a mostani változó világban, illetve
mindig
emelkedő hozamkörnyelvet, most lehet hivatkozni sok minden bizonytalansági tényezőre.
Korábban jött a Digi. Ja, jön a Digi. Tartalékolni kell. Korábban ott volt az 5G frekvencia pályázat. Hú, hát azt nem tudjuk, az nagyon drága lesz.
De azt el is fogadták a kis részvényesek. Azt mondták, hogy ez méltányol, ez tényleg így van.
Csak az, hogy mindig van valamitől drekkolni, és ezért tartalékolunk, és nem fizetünk a tulajdonosoknak, az meddig mehet?
Hát korlátlan ideig úgy tűnik, mert hogy a ameddig a főtulajdonos úgy gondolja, hogy...
Hát érdekes, kíváncsi, hogy milyen lesz a megítélése a piacon, mert mondom, az egyetlen...
Két nagyon fontos kérdést tettek föl szerintem, hogy miért van tőzsdén a cég?
Igen.
Tehát ha így bánok a kis részvényeseket, miért kellene van tőzsdén?
Ez egy fontos kérdés, nagyon kíváncsi lennék.
Mert itt igazából itt két lehetőség van, két tisztességes lehetőség van a kis részvényesek szerint, hogy akkor vezessétek ki a tőzsdén, és fizessetek ki minket normálisan.
Igen.
Egy, kettő, adjatok normális
osztalékot. Az anyacéggel úgy csendzseltek, meg úgy mozgatjátok a pénzeket, ahogy tetszik.
Adjatok normális osztalékot, de az, hogy az anyacég a kis részvényeseken gazdagszik végül is, De csak Magyarországon, mert például Horvátországban ki tudták bulizni a változásokat.
Igen, 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 ott is volt egy ilyen.
Csak ott nagyobb erejük volt, nagyobb nyugdíjpénztárak voltak benne, nagyobb volt a tulajdoni hányaduk is, ha jól emlékszem.
Ott sikerült az osztálypolitikát.
A másik érdekes meg az ESG kérdés. Tehát szuper jó ESG minősítése van a Telekomnak, miközben így bánik a kis részvényeseivel. Ez érdekes. Már az ESG minősítése
és ebből
is.
A harmadik betű a GL Governance, ugye a felelős vállalatirányítás, tehát az összes stakeholderre vonatkozik, nem csak a munkavállalóra, meg a menedzsmentre, hanem aki kapcsolatban van a céggel, ilyen a tulajdonos és a kis részvényes is. És hogyha ő nem találja meg a számítását, akkor ott azért van egy ilyen hiba, ami a tökéletességet egy picit így beárnyékolja.
Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy akkor hová fut, hogy lesz-e változás a Telekom.
Mi lesz a reakció, lesz-e változás, mit reagál most, a tőzsde
esetleg? Most igazából teljes lesöprés volt, semmit nem vettek figyelembe abból, amit kértek, vagy hát nagyon minimális mértékű változás volt. Az, hogy lett végül is osztalék politika, hát olyan, amilyen kis részvényesek nyilván baromira nem elégedettek ezzel. Követjük majd a fejleményeket.
Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Nos, egy izgalmas témánk van, már a startupok is a szellemi tulajdonuk védelmében kezdenek gondolkodni, tudatosan gondolkodni, és ez nagyon izgalmas és nagyon jó. Úgyhogy ez lesz alapvetően a témánk. Kovács Zsolttal, a Startup Campus ügyvezetőjével fogunk beszélgetni. Szervusz, jó reggelt!
Köszöntöm a hallgatókat!
Kicsit beszéljünk arról, hogy mi adja az apropóját, hogy mi a startupok működését és a szellemi tulajdon védelmét össze tudjuk hozni egy lapra.
Igen, igen. A két bevezető gondolat, egy, hogy kik is vagyunk mi a Startup Campus, egy magyar tulajdonú innovációs ügynökség és oktatás, képzés, befektetés, üzletfejlesztés, nemzetközi piacra lépés a fókusz területünk, és tényleg Tajvántól Brazíliáig nagyon sok partnerünk és ügyfelünk van. Köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, akikkel körülbelül 3 éve kezdtünk el aktívan dolgozni. Azért, hogy a magyar induló innovatív vállalkozásokat, a startupokat, mert a ötlet megfogantatás pillanatában segítsük.
A startupoknak is már feladata az ötlet fogantatásától, hogy foglalkozzanak a szellemi tulajdonok védelmével és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Már 3 éve van egy együttműködés. Ki kezdeményezte ezt? Erre lennék kíváncsi.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kezdeményezte, hiszen egy nagyon komoly munka indult el annak érdekében, hogy minden vállalkozás ezt a nagyon fontos alapfeladatot egy automatizmusává tegye a cég működtetésének, és ezért különböző területeken indítottak úgynevezett érzékenyítő, népszerűsítő programokat, illetve nem csak programokat indítottak, hanem ugye a mi képzéseink, programjaink esetében workshopokat tartanak, illetve vannak olyan támogatások, amelyen keresztül ugye anyagi és szakmai támogatást is kaphatnak a vállalkozások, vagy az induló startupok ahhoz, hogy ezeket a védelmeket védje egy szellemi tulajdon meg tudják valósítani.
Ezt külön dedikáltan erre kapják, vagy például most is ugye, ami lezárult pályázatotok, és ahol egy 60 milliós befektetést osztottatok szét, 3 startup kapott ugye külön-külön 20 milliós kezdőbefektetést. Itt van esetleg egy ajánlás, hogy ebből figyeljetek, srácok, költsetek erre is?
Így van, tehát hogy nem csak ajánlás van, hanem egyrésztről bemutatjuk nekik az egész folyamatot, ugye a szellemi tulajdonnak a védelme az van hazai, régiós és különböző nemzetközi folyamata, hogy ezek globálisan is védettek legyenek, tehát megtanulják ennek a folyamatát, illetve mi már az üzleti tervezésbe ezt beépítjük, tehát minden cég úgy indul el, hogy erre megfelelő dedikált forrás van, és tudják, hogy ez miért fontos.
Ez egy fontos rész volt, hogy ők tudják, hogy miért fontos. Pont azt akartam kérdezni, hogy van-e esetleg ellenállás, vagy furcsállás ebben, de gondolom teljesen kézenfekvő a gondolat, hogy ezzel fog.
Nincs. Az egy nagyon fontos küldetés és feladat, hogy ez tényleg egy automatizmus legyen, tehát ez ne is merüljön fel kérdésként. Ugye itt miközben megszakadtunk, mondtam, hogy ez olyan, mint a biciklin a fék, nem tudom, a szemléltető például az ajtónak kilincs, vagy hogy már
sorolhatnánk, hogy minek
igen,
a milyen.
Igen, tehát nagyon alap, és ugye most is a három iparági programunk zárult, teljesen különböző iparágak, egy divat design program, egy Tokaj Tech, kifejezetten borászati innovációra fókuszáló, illetve egy automotorsport fejlesztése fókuszáló, de ez egy olyan legkisebb közös többszörös a szellemi tulajdon védelme, ahol mindenhol be lehetett és be is kell építeni a fejlesztési, illetve üzleti folyamatokba.
Igen, hát ahogy nézem, a három terület, jó, minden terület, tehát mindenhol szükséges ugye a tulajdonvédelme, de ezek annyira klasszikusak, hogy itt aztán tényleg az autóipar, a divat, vagy akár a borászat, hogy itt talán lehet mondani, hogy különösen fontos, hogy foglalkozzanak.
Igen, és azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert sokszor tehát ha egy ember nem is startupot indít, hanem csak egy fodrászatot,
igen,
ott is ugye maga a védjegyet, a szóhasználatot le tudja védeni. Akár csak saját magunkat tudom említeni, mint Startup Campus, amikor mi elindítottuk ezt az innovációs központot, üzleti inkubátort, akkor ugye az első dolgunk volt, hogy a logónkat védjegyeztettük. Magát a Startup Campus még nem tudtuk, mert az egy nagyon általános szó összetétel, de eltelt 3,5 év, és annyi sajtó megjelenésünk volt, annyi aktív tevékenységünk, hogy ez a szó összetétel összeforrott a mi logónkkal, működésünkkel, így ma már Magyarországon a Startup Campus nem használhatja senki más.
Ilyen típusú tevékenységre.
Így van. Szóval ilyen idézőjelben tanácsadó cég is, mint mi, tud és megéri a szellemi tulajdonnal foglalkozni és levédeni azt, amiben rengeteg munkát és időt teszünk.
Amikor hoztad a fodrászos példát, felmerülően a kérdés, hogy van-e esetleg rálátásatok? Az, hogy a saját berkeiteken belül köszönhetően nektek is, meg ennek az együttműködésnek az STNH-val ti foglalkoztok és odafigyeltek erre, de például most a fodrászos példánál maradva, van-e rálátásatok arra, hogy az alapvetően a vállalkozások mennyit törődnek, akár az ilyen aprósággal is, hogy a cég logójuk, hogyha nincs is valami nagy innováció a cégben, legalább az védett legyen, meg a nevük.
Én azt gondolom, hogy egyre több lehetőség van, és ahogy említettem, egyre több támogatás, hogy ennek a anyagi költségei vagy anyagi része is fedezve legyen, tehát erre vannak dedikált pályázatok, és egyre többen, ami látszik, hogy korábban erre sokkal kevesebb figyelem fordult, és ugye talán a legklasszikusabb példa, de ilyen is szokott akár a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Facebook oldalán példáként hozni, hogy milyen sikertörténetek vannak, és milyen tanulságos történetek. Ugye egyik, ami így kering a magyar közbeszédben, az ugye a Predator focicipőnek a története.
Aha, igen.
Ahol ez nem volt egy egyszerű történet.
Igen. Nagyon jó, ez egy nagyon örvendetes beszélgetés volt, hogy ennyire gondosan kezelitek, vagy segítitek a startupokat, hogy kezeljék ezeket a dolgaikat, úgyhogy köszönjük még egyszer, szép napot neked.
Köszönöm a lehetőséget, szép napot.
Szia. Viszontlátásra. Kovács Zsolttal, a Startup Campus ügyvezetőjével beszélgettünk.
A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
És ha mindig az itt van a telefonvonalunk túlsó végén, Szabó Balogh Péter üzletkötő, szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Na nézzük, mivel szolgálsz ma, mi az étlap?
Igen, jó reggelt! Tehát alapvetően oldalazást láttunk most már a piacokon jó néhány napja. Nagyon vártuk ezt az inflációs adatot, ami USA-ban tegnap jelent meg. A várakozásnak megfelelően magas lett, amire volt egy kis felélegzés, tehát inflációs adat után és gyors jelentési szezon előtt vagyunk. olyan lehetett, mint ilyen, ez a plegykár venni, hírre eladni, tehát láttuk, hogy infláció magas volt, mégis a hozamok egy picit fellélegeztek, tehát lejjebb jöttek az USA kötvényhozamok, aminek a következménye az lett, hogy a technológiai szektort a kereskedés elején megvették, aztán utána, ahogy előre haladtunk a kereskedés során, ez elolvadt, ez az előny, és végül lett ebből egy ilyen 0,3-0,4%-os mínusz az amerikai tőzsdékkel. Leginkább még mindig az energiarészvények vannak itt a figyelem középpontjában, ők az erősek, és valahogy azt kell mondanom, hogy valamiféle energia kitettséget tartani kell a portfóliókban, mert ha nem, akkor alul fogjuk teljesíteni a piacokat, és egyelőre talán ők jelentik az alfát, tehát egyszerűen kell valamiféle energiát kitettséggel bírni. Ugye az olajár az tegnap emelkedett, hiszen talán egyelő távolinak tűnik a tűzszünet, remények kicsit halványulnak, illetve Shanghai-ban ezeket a részleges ilyen feloldásokat látni, tehát olyan, mint hogy a lezárásokban valamiféle előrelépés lenne, tehát ezért az olajárfolyama emelkedett, és a jót tett kissé az energia részvényeknek. Kezdődik a banki gyorsjelentési szezonnal a gyorsjelentési szezon, igen. A mai napon a JP Morgan fog beszámolni az eredményekről, és alapvetően az elemzők az S&P 500-as bankokkal kapcsolatban egy körülbelül egyharmada, tehát 33-34%-kal alacsonyabb bevételekről fognak majd beszámolni, tehát úgy tűnik, hogy visszatérünk a normalitás világába is a bankszektorban, tehát kisebb bevételek, kisebb eredmények, amelyek ugye köszönhetően, amiért ugye a pandémiás időszak elmúltával a kereskedési bevételek csökkenhetnek, talán a nem teljesítő hitelek picit rosszabbul alakulhatnak, tehát alapvetően egy ilyen eredménycsökkenést, kisebb eredményeket várnak az elemzők a bankszektorban, és ugye ma meglátjuk ennek az első szereplőjét, a JP Morgan. Itt ilyen 30 milliárdos bevételt várnak a szemben az előző évi 35-höz képest. Mellette még, ugye, hogy milyen három dologra figyeljük a mai napon, ugye a Delta Airlines fog gyorsjelenteni még, valamint termelői árakat fogunk ugye megismerni USA-ban. Tehát gyorsjelentési szezon, benne pedig bank részvényekkel kezdjük, és ha már bankrészvények, akkor itt Európában ez itt is azért felfordult egy picit a helyzet, hiszen tök érdekes, hogy nagyon ritkán szokott az előfordulni, hogy egy több milliárd eurós leírás az ugye részvény árfolyam emelkedést idézzen elő.
Hát ez fura,
he? Mégis ezt láttuk egyébként a Society General-lal, mégpedig ugye látjuk, hogy Európában az egészen sok európai bank szembesül azzal, hogy ki vannak szolgáltatva az orosz piacnak. Ugye azt beszéltünk korábban az Unicreditről, hogy milyen jelentős kitettsége van a Raiffeisennek, és mellett a Society General-nak. Tehát hét a Society General bejelentette, hogy kérem szépen ők elhagyják Oroszországot, és egy ilyen 3 milliárd eurós leírásra készülnek. Mi volt a reakció? Plusz 5%. Tehát ez...
Ennek miért örül a piac? Bizonytalanság hát, elmúlik, vagy hogy mi a...
Ugye a Society General az egy iszonyatosan régóta, tehát az első világháború előtti idők óta Oroszországban vannak érdekeltségei, tehát mondhatni eléggé szoros ez a kapcsolat, és valóban, ahogy fogalmaztál, így van, tehát ez egy bizonytalansági tényező, ami kimegy, és ő az egyetlen eddig, akinek egyáltalán sikerült találnia vevőt a részvénycsomagjára.
Ja, az a nem mindegy.
Igen, tehát itt valószínűleg a kivonulás sem lesz igazából egyszerű, tehát az alkupozíciók azok romlani fognak, mindenféle szabályok miatt ugye nem is fognak nagyon-nagyon találni vevőt, a részvénycsomagok is nyilván, hogy milyen áron, és ez egy nagyon erős szimbólum, ez a kilépés ugye a versenytársaknak. Most a Society General egy olyan embernek adta el akiktől ugye korábban vásárolt, ez a Vladimir Potanin, ugye Attila foglalkozik, és ő ugye jelenleg ezt az embert, ezt a Potanin urat, jelenleg csak a Kanada szankcionálja, ezért sikerült ugye erre az üzletre, Solkeriteri. És valószínűleg föllélegeztek, hogy na, oké, 3 milliárd euró, buktunk rajta, de mégis akkor itt vagyunk.
De legalább akkor nyugi van, és nincs az a bizonytalanság, ki tudja
mondani. Pontosan. Mindig, hogy, többiek pedig ugye szerintem nehéz helyzetben vannak, ugye rengeteg szereplő vizsgálja a lehetőséget, hogy mi legyen. Ugye visszatérve még ugye olyan milyen erős a kapcsolat a francia és a francia cégek is Oroszország között, hogy a Total Energies volt az egyetlen olyan olajipari vállalat, amelyik nem tervezte az orosz piac az elhagyását. Tehát ők egyelőre kitartanak Oroszországban.
Szintén francia cég.
Szintén francia cégről van szó. Tehát az Unicreditek van egy olyan 7, Raiffeisennek 22-23 milliárd eurós kitettsége, mindenféle leányvállalati részvények, ügyfélkölcsönök, államadósságpapírok tekintetében. Valószínűleg ők azért lehet, hogy kisebb mozgástérrel bírnak, és egyelőre úgy terveznek, hogy azért jobban megvizsgálják egyébként a kilépésnek a lehetőség, ami valószínűleg nagyon nehéz és hosszú idővel fog majd telni, ahogy említettem. És ugye hát a bizonytalanság a fizetéssel kapcsolatban is, ugye, illetve a fizetés módját illetően is fennáll, tehát hogyha még aláírnak is valamit, akkor ugye az akkor megy végbe egy ügylet, hogyha teljesítés történik, tehát itt azért fontos, hogy az is.
Igen, szankciók mentén nehéz. Oké. Nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen.
Jó munkát.
Nagyon szívesen. Köszönöm.
Szia. Szabó Balogh Péter üzletkötő hozott nekünk sok izgalmas információt a tőzsdékről.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Kérdezel, kedves hallgató, laikusoknak mi a Predator focicipő története? Az ugye, hogy egy hazai szakember, a Martfői cipőgyár fejlesztője, Orosz László találta ki azt az irányítóságos futballcipőt, amivel ugye precízebben és pontosabban lehet ülni, és jobban lehet irányítani a bogyót. És hát nagy bajba keveredett, mert ugye az a jogvédő, akivel ő azt a szabadalmat próbálta védeni, az a hibát követett el, és ezért ez nem sikerült, és közben ugye Tisza cipőnek a Martfői gyárába elkezdtek tárgyalásokat ennek a gyártásáról, valahogy a képbe keveredett az Adidasnak egy fószere, aki mondta, hogy csak adj egy pár ilyen mintát.
Lett egy jó kis Adidas cipőből
ez a lényeg. És igen, és lett belőle egy jó kis Adidas cipő, és megy a pereskedés, azt hiszem valami pár milliót, vagy pár tízmilliót meg is ítéltek neki, de...
De ez egy baromi nagy siker lett.
De hát ez egy óriási, hát ez tarol, ez a foci cipő per pillanat, ugye, ami nagyon megy.
Csak aki kitalálta, emiatt a hiba miatt.
Bizony, úgyhogy ezért jött ez fel negatív példaként. Most nem tudom, hol tart egyébként az ügy, vagy mi lett ennek a vége. Egy olyan töredékártérítés rémlik még, amit lehet, hogy a perköltség el is vitt. Tehát nem egy ilyen hatalmas összeg, majd utána járunk. Most viszont hírek jönnek Taribolyával, és utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit még hozzá.
Talajerőforrás kutatással a zöld rovatunkban.
Igen.